Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Popper Péter szerint jó, ha hagyjuk hatni magunkra a naplementét, egy hegyet, egy fát, virágot, állatot. Ha zenét hallgatunk, átmenetileg felejtsük el a zeneszerzőt, a karmestert, az egyes hangszerek szólamait. Adjuk át magunkat csak a hangzásnak. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Ha száll a gerlepár a kéklő éget, köszöntve a kelő napsugarán. Húgva száll a gerlepár a kéklő éget, dalolva a szerelem örök dalán. Vérünk száll ez a pár röpke dallam, elmondják néked szeretlek én. Aranytollakkal írják-e nótát, szép új életünk rózsás egény. Messze szállt a gerlepár a kéklő égen, hova tűnt akár csak egy látomás. De te eljössz, kedves, együtt maradsz vélem, örök társként nem kell soha senki más. Lalalalalalalalalalalalalala. Száll ez a pár röpke dallam, elmondják néked szeretlek én. Aranypollakkal írják-e nótát, szép új életünk rózsás egény. Messze szállt a gerlepár a kéklő égen, tova tűnt akár csak egy látomás. De te eljössz, kedves, együtt maradsz vélem, örök társként nem kell soha senki más. Örök társként nem kell soha senki más.
Tóth Tamás énekelt. Röviden mai találkozónk tartalmából. A mezőgazdaságban mindig van tennivaló, és a becsületes munka megtermi gyümölcsét. Egy 1984. augusztusában készült mezőgazdasági krónikát forgatunk le. Székelyberében Veres Ernő és felesége Emese szalmából készített családi házat. 2012. novemberében jártunk náluk. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szalagtárunkból ritkán kerülnek elő teljes műsorok az 1985-ös megszüntetés előtti időszakból. Általában egy-egy érdekesebb interjú, beszélgetés maradt meg. Most egy mezőgazdasági krónikát hallhatnak 1984-ből. A szerkesztők Gyarmati Dénes és Fazakas Sándor.
Itt Marosvásárhely, folytatjuk műsorunkat.
Mezőgazdasági krónika.
Ilyenkor augusztus elején jócskán van a mezei tennivalókból, ugyanis tájainkon javában tart még a gabona neműek aratása. Ezzel egy időben pedig még most is időszerű a kalászosoktól szabaddá váló területeken a másodvetés. De itt-ott az esőzések okozta lemaradás miatt a kapákra is szükség van. És tovább sorolhatnánk az időszerű munkálatokat, hiszen a takarmánybegyűjtés úgy szólván állandó jelleggel foglalkoztatja a szövetkezeti tagokat és a mezőgépészeket egyaránt. Ezek mellett sok egységben, ahol előtérbe kerül a jó gazdaszellem, a területek feljavítása, illetve a talajvédelem is a soron lévő feladatok közé tartozik. Fazaka Sándor, a rovat társszerkesztője éppen e nagyon fontos feladatok teljesítésének módjairól győződött meg a minap az egyik Gyergyómedencei termelőszövetkezetben.
Pártunk agrárpolitikájának homlokterében álltak az utóbbi két évtizedben a termőföld megvédésére, megóvására hozott intézkedések, amelyek kétségtelenül a mezőgazdasági programban csúcsosodtak ki, mert hosszú távra meghatározzák a termőföld termelő eszközzel, a szántóföldel való bánásmódot és az ezzel kapcsolatos teendőket. Köztük a területek erózió elleni védelmét, a mocsaras, vizenyős helyek lecsapolását, sőt az öntözés kiterjesztését is. Az eddig elvégzett munkálatok országos szinten jelentősek, s az országos program szerint minden vidéken tovább folytatják a megyei tervek alapján. Így például Hargita megyében a 405 ezer hektár mezőgazdasági területnek 40%-át kell feljavítani. Csupán a 114 ezer hektár legelős terület állandó gondozása óriási pénz és munkaráfordítást emészt fel. Az idén nem kevesebb, mint 25 ezer hektár kerül feljavításra, és folytatódik a következő években 1990-ig, amikor az összterületeken elvégzik a megyei tervben előirányzott munkálatokat. A talajvédelem nagy fontosságú tevékenység olyan értelemben is, hogy a még közepes vagy gyengébb mezőgazdasági termelőszövetkezetek is rövid időn belül felzárkózhassanak egy elfogadható szinthez a termelés tekintetében. Vagyis szántóterületeik feljavítása után állandó jelleggel jó és nagyon jó termés eredményeket fognak megvalósítani. És mivel a földdel való gazdálkodás példáit Hargita megyei feladatokkal illusztráltuk, a továbbiakban is ugyanebből a megyéből választottunk ki egy termelőszövetkezetet, annak igazolására, hogy milyen jelentősége van ennek a munkának. Gyergyócsomafalván, ahol közel 4500 hektár az összmezőgazdasági terület, a szántók nagy része kötött talajból áll, ami esős évjáratokban szinte lehetetlenné teszi az elfogadható termésátlagok megvalósítását. Így például még a szomszédos község Gyergyóalfalu burgonyából eléri a 25-30 ezer kilogrammot hektáronként, addig itt 2-3 ezer kilogrammal kevesebb a hozam. Éppen ezért megkezdték a területek mélylazítását, minden évben 100-150 hektár szánton vonulnak végig a talajlazítók. De egyengetik a földet is, hogy eltűnjenek a mélyedések, amelyekben meggyűlhet a víz. A szántásokat bogárhátúan oldják meg, hogy a lefolyó sáncok eredményesen vezessék a vizet a főcsatornákba. Mindezt saját erőből végzi a termelőszövetkezet, s már 7 kilométer hosszúságúra növekedett ez a csatornahálózat. Ma már a múlté a sok vízkár is, amit a Maros tavaszi áradásai okoztak. Évente átlag 400 tonna szénát tett tönkre a víz, de állami alapból megoldották a Maros szabályozását, s a védőgátak nem engedik a kaszálókra a vizet. Egyelőre még a marosmenti területek kaszálók maradnak, vagy szántóföldi takarmánytermesztő területek, amíg lehetővé válik a nagy kultúrák, burgonya és kalászosok termesztése. 1982-től a termelőszövetkezet évente 400 ezer lejt költ a termőföldek feljavítására, lecsapolására, s ennek eredményei már is mutatkoznak a terméshozamok növekedésében. Abban reménykednek, hogy néhány éven belül busásan megtérül majd a jelenlegi anyagi befektetés. A termőföld védelmében az állandó jellegű magas hektárhozamok eléréséért hozott intézkedések csak úgy, mint az országos program is magánviseli pártunk főtitkárának gondoskodását, hiszen a program összeállításának irányításában személyesen részt vett. Falvaink dolgozó népe éppen ezért hálatelt szívvel gondol a nagy hazafira, az éleslátású politikusra és országvezetőre, s bízik benne, hogy újraválasztásával a 13. kongresszuson a párt legmagasabb tisztségébe továbbfokozhatók lesznek a jelenlegi megvalósítások gazdasági és társadalmi téren, s a mezőgazdaság is óriási léptekkel fog haladni az új mezőgazdasági forradalom útján, a múltban nem álmodott megvalósítások felé.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Széjes Sándor hangja csendül fel Rózsa Dezső népi zenekarának kíséretében.
egyszer 20 esztendős lehetnék. A lányok közt válogatást rendeznék, választanék olyan igaz szívű szeretőt, ki elvárja azt a néhány esztendőt. Szervusz, babám, add ide a jobb kezed, mert én téged sokszor felkerestelek. Jártam hozzád, rózsám, sok esőbe, sok sárba, sokat jártam hozzád, babám, hiába. Kis angyalom, most ismertük meg egymást, olyan hamar el is felejtsük egymást. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe.
A következő percekben gondolatban átruccanunk az egyik nyárádmenti termelő szövetkezetbe, ahol az utóbbi években megyei élvonalban álltak a tejtermelés terén. Kollégám Fazakas Sándor egy termelési ágazat feladatai felől érdeklődik.
Azt mondják az istállóban, hogy Magdus néni már nagyon régóta itt dolgozik.
Igen, 11 éve dolgozom itt.
És most készül nyugdíjba, ugye?
Igen, ebbe az évben, ha
hát sikerül. Nem mutatja. Hát hány állatot gondolsz?
12-t.
Mert a Backa-Madarasi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben nagyon szép állatok vannak. A gondozókat elsősorban is az érdekli, ugye, hogy meglegyen a súlygyarapodás, hogy a tehenek jól teljeljenek, és hogy egészséges évborjakat tudjanak nyerni ezektől az állatoktól.
Igen, hát nagyon szépen is voltak, mindig nem volt baj, volt mit egyenek, szépek a tehenek is, bornyú is sok van. 3 hetes korában visszük hátra a bölcsődébe. Aztán így dolgozgatunk, csinálgassuk.
Éppen láttam, hogy olyan borjukat neveltek, hogy két férfi is nagyon nehezen tudott megbirkózni a borjúval, hogy feltegyék a mérlegre, mert súlygyarapodás után javadalmazzák a gondozókat, és bizony nagyon csökönyösek ezek a kis állatok.
Eredmény van, ha kuráljuk rendesen, fejünként már a 35 liter tejet fejtem, de csak 8 tehentől. Mert 2-3 bornyúzó, és 1 szoptassa a bornyút, amit máma leadtam.
Kitől kaptam a felvilágosítást?
Gombos Magdolna.
Szólítsam meg közben Balogh Margitot is, aki egészen csuklóig nyomdafestékes, hát fülszámozzák itten a kis borjakat.
3 dól van máma szó, mert minden nap kellene fülszámozni.
Igen, tehát ahogy esetleg születik, azonnal igen, már fülszámozzák igen, is az állatokat.
Igen, elit falnak vagyunk. Nyilvánítva hát az utódokat elviszik a szelekciónak. Minden érdekeltek vagyunk, a vezetőségtől, gondozó, mindenki.
Az elmúlt esztendőben nagyon jó eredményeket értek el az elléseknél, és gondolom, hogy az idén is hasonló lesz.
85%-os ellési százalékra számítunk.
Pálosi Sándor a farm könyvelője, aki aztán nyilván tartja pontosan, hogy milyen is a tejtermelés jelen pillanatban.
Jelen pillanatban a tejtermelés a napi össztej 1425 liter, és az árutej 1420 liter. Takarmány tenenként körülbelül olyan 6 liter, és az árutejnél 4,2.
A zöld takarmányozással növekszik a tejtermelés. Tovább is lehet növelni ezt a tejtermelést, nem éppen olyan magas.
Ami a zöld takarmányozást illeti, gazdaságunk ebben az évben a rossz időjárás következtében nem tudott elég zöldtakarmányt biztosítani az állatok részére, mivel nincsen külön legelőnk a fejősteneknek. Ellenben próbáltunk száraz takarmánnyal takarmányozni, ami mondjuk a tejet azért csak befolyásolta, habár nagyon jó minőségű szénát adtunk az állatoknak. Most jelen pillanatban rátértünk egy olyan 20 hektáros parcellának a levágására géppel, és most gondoljuk a napokban csak megnövekszik egy olyan liter teje legalább tehenenként. Ha ezzel az üttemmel megyünk, sőt még ha növekszik, körülbelül egy olyan 2300 literes átlagot érünk el tehenenként.
Tudott dolog, hogy az utóbbi évek során pártunk és államunk nagyfokú gondoskodása révén lényegesen bővült, gazdagodott a mezőgazdaság műszaki anyagi alapja. Gépek, berendezések, felszerelések egész sorát alkalmazzák a talajművelésben, növényápolásban, a kártevők elleni védekezésben és természetesen a betakarításban is. És nem csak a műszaki, illetve gépi ellátmány gyarapodott, tökéletesedett, hanem a mezőgépészek szakmai felkészültsége is sokrétűbbé vált. Manapság ők végzik a talajművelés zömét, és egyes növényi kultúráknál már 100%-os a gépi munka. A következő percekben maguk a mezőgépészek vallanak kampánybeli dolgaikról.
A délutáni órákban találkoztam itt a hídvégi mezőgépészeti részlegen néhány gépésszel és karbantartó szakemberrel. Úgy látszik, hogy a nemrég lehullott eső kényszer pihenőre készített önöket.
Kellett az esés, de egy kicsit akadályozott ez a fél napi időszak, amivel tudtunk volna
kicsit haladni.
Kicsi haladást elérni.
Itt, ahogy látom, a mezőgépészek fiatalok.
Igen, 27 éves vagyok. Jálunk dolgozni, minden, és magunk máma is permetezni, pityókába, bogár ellen, és rozsda ellen, és békélet jöjjünk délbe, mert tovább nem tudtunk dolgozni. Válaszolott az eső, és nem tudunk haladni a munkával.
Itt, ahogy mondják, az eső is kellett, de aztán jó idő lesz, és akkor teljes erőbedobással dolgoznak
reggeltől tovább. Reggeltől sötétig, minél hamarabb tudjuk elvégezni a mezei munkát.
Egy erősebb kötésű mezőgépész, ugyancsak fiatal. Mióta ül a kormánykerék mögött?
26 esztendős vagyok, az 5. éve, hogy itt vagyok a hígvégi szekcióban, és azelőtt még voltam Bölömbes, Arapatakán. 19 éves koromban ültem traktorra.
Ez egy olyan kényszer megoldás volt-e, hogy mezőgépész legyen, vagy ezt is akarta?
Nagyon szerettem a gépét, már amikor az iskolában jártam, már akkor jártam a traktorral, mezőgazdasági gépekkel dolgozni a mezőre.
Gyakorlati órákon?
Igen, és nagyon szerettem ezt a mesterséget.
Úgy bele szeretett, hogy nem is tágít mellőle.
Nem is.
Itt a másik fiatalember.
Én is már 6. éve, hogy mezőgépész vagyok.
Régebbről nem is lehetne, mert annyira fiatal.
26.
Mit lát ebben a mesterségben?
Van szépsége és hátránya is kerül.
De azt hiszem, hogy magánál a szakma szépsége kerül előtérbe.
Hát igen, mert hogyha nem tetszett volna, akkor itt hagytam volna már régebbt.
Nem könnyű mesterség.
Nem.
Most különösképpen az utóbbi időben, amikor annyi mezőgép megjelent, nagyon bonyolult gépek, ezekhez mind érteni kell, mert ugye kim van a mezőn, dolgozik,
hát
ha valami
igen.
Üzemzavar keletkezik, mindjárt nem futhat be onnan, hogy a karbantartó jöjjön kis, nézzen meg, hogy mi a helyzet.
Nem lát bejönni, már messze van.
Na, itt egy idősebb mezőgépész is.
1933-ban születtem, Kósa Áron, középajti lakos vagyok. Marosvásárhályt vizsgáztam a mezőgazdasági iskolában, ezelőtt 33 évvel, 51-ben. Turbina partján ott fotbalozgattam, sürözgettem, és azóta mind traktorista, végzem a munkámat, ahogy lehet.
Kicsit helyesbittek, nem traktorista már,
hát
hanem
már
mezőgépész.
Már ugye mezőgazdasági gépész vagyok, és itt dolgozom azóta örökkétig. Innen mentem el, szóval innét küldtek iskolában, katonaságot elvégeztem, ide jöttem csak vissza. 51-től tessék kiszámítani 33 esztendeje.
33.
Beleszámítva a 2 esztendő katonaság.
Akkor Kovászna megyében azt hiszem, hogy nem nagyon sokan vannak ilyen múlttal a szakmában.
Hát még van Lakatos János, és még vannak egy pár a Szepri-Szentgyörgyi gépállomáson, akik vagyunk, együtt voltunk iskolában, és együtt dolgozgatunk tovább is.
Az imént a fiatal embertől kérdem, hogy nehéz a szakma. Ő még nem illetékes, hogy elmondja, mert fiatal, ambiciós, de akit több mint 30 éve ráz a traktor, hallja a zaját, a meleg, a hideg esőben, a határban lenni, az azt hiszem, hogy le tudja mérni, hogy mit jelent mezőgépésznek lenni.
99%-ban a mezőgazdasági gépészeken áll a Romániának a kenyere. És műkért dolgozzunk úgy éjjel, mint napot, mint vasárnapot, mint ünnepnapot, mivel idősebbes vagyok már, itt a hídvégi szekcióban a fiatalok az öregekre hallgatnak, végzik munkáikat, végezzük úgy vasárnap, mint ünnepnap, mint éjjel, bár már percen szólítnak, eleget teszünk, hogy végezzük a munkálatokat úgy el, ahogy kéri a pártunk és a kormány.
Kampányban nincs ünnepnap, nincs vasárnap. A mező, a rét, az önöké, a kormánykerék. És csak ugyan nehéz munka. De azt hiszem, hogy még sok erőt érez magában, mert a nyugdíjig még van.
Van bizony, 51 éves vagyok, még 9 évon osztang.
A legnehezebb 9 esztendő most már nem azért, hogy nehéz a mezőgazdaságban dolgozni, hanem ugye a karban az erő is fogy.
Nehéz a bekezdőknek. Ezek 1952-ben, mikor traktorista lettem, ugye nekem is nehéz volt. De most már tudom a szakmámat, mint egy idős gépész ember, és nem nehéz. Ambar, hogy ráz a traktor, a műgyomrunk, a műszervezetünk, ezt már
megszokta,
és már bele vagyunk élve ebbe az életbe. Mert ezt szerettük, ugye. Itt nőttem fel, a mezőgazdaságban születtem, a borozdába, itt dolgoztam a barátokkal, a kollégákkal, együtt, jóba, rosszba, mindenbe, együtt vittük a vihart keresztül, és azután is gondolom, hogy amíg tudom, végzem kötelezőségemet.
Mint mezőgépész emellett még a háztájban kicsiben gazdálkodik otthon is?
Fejős tehenyén van, 44 darab juhó, le van szerződve 3000 liter tea a három tehenről. Leadtam az államnak 64 kiló gyapjút, mind az egész első osztályban, a sajtot, 10 darab báránt, az őszön adok 7 darab juhot, és dolgozunk feleségemmel, van egy fiam, egy leányom.
Mindent megteremtenek nekik?
Mindent, én mindent megkapok, zakapom belül.
Kós Áron mezőgépész nagyon szépen megfogalmazta, hogy mit is jelent számára ez a szakma, már több mint 30 esztendeje, és a szakma mellett hogyan gazdálkodik otthon, hogyan látja a családját, és hogyan járul hozzá mások ellátásához is, nem is akármilyen módon. A riport többi részei időközben elszállingóztak innen. Kik beszélgettek? Kik voltak itt jelen?
Borka László volt, Tana Gyula, Székely Pál, és most már készülünk, és menjünk ki, mert nem ülünk tovább benni.
Következik az aratás, és a hídvégi mezőgépészeknek sok sikert kívánok abban, hogy ezt a nagy nyári munkát is jó körülmények között végezhessék el. Önnek pedig azt kívánom, hogy a háztájban továbbra is ugyanilyen eredményekkel gazdálkodjon.
Fél vagyunk készülve az aratásra, 9 glóriánk van, éjjel-nappal teszünk, hogy azt a gabonát betakarítsuk a raktárról.
A következő percekben népdalok csendülnek fel az Old Textil gyár női dalcsoportjának előadásában és a Vadrózsa együttes népi zenekarának kíséretében.
Oh,
Rizaknán, ebben a Szeben megyei kisvárosban sokat fejlődött az utóbbi időben a gazdasági élet, az ipari termelés. Azonban azt is elmondhatjuk, hogy még mindig tartja mezővárosi jellegét ez a település, ugyanis sok ügyes gazda foglalkozik a helyi termelőszövetkezetben és otthon is az állattenyésztéssel. Munkájuk eredményeit vázolja a következő hangfelvétel.
Itt nagy vonalakban befejeződött a szerződés kötés a háztáji gazdaságokkal, de ez nem jelenti azt, hogy a gazdák még nem jönnek el a néptanácshoz, hogy bejelentsék újabb szerződéses igényeiket. Ezt a kérdést kellőképpen ismeri Zöldi Mária néptanács alelnöke, aki pontos kimutatást vezet az itteni szerződés kötésekről és az átadott terményekről, állati termékekről. Néhány számadatot ismertessünk hallgatóinkkal az itteni eredményekről.
1984-re a szerződéskötéseket nagyjából befejeztük. 63 szarvasmarha volt a tervünk, 63-at szerzettünk. A juhokból 320-at szerződtünk. Ezen kívül a gazdák leszerződtek 1540 hektoliter tejet, 690 liter juhtejet, gyapjúból 7300 kg-ot szerződtek.
Most már beszéljünk arról, hogy itt Vizakna városban melyik állatfajtákból van a legtöbb?
Juh van a legtöbb, valamivel túl is szárnyaltuk a tervezett állatállományt. Tervünk az, hogy elérjük a tervezett állatállományt úgy a szarvasmarhából, mint a disznóból is.
Legyen szíves, mondjon néhány olyan gazdát, akik az élvonalban állnak ebben a városban a szerződéskötésben.
Természetesen erről állnak azok, akik nagy jó állománnyal rendelkeznek. Ilyenek között említeném Luka Jón, Moldován Jón, Bunyá Jón, Popai Lie, Rodán Mihail és a többi gazdákat, akiknek általában 150-200 jó között mozog a létszámuk.
Tehát itt nagy juhászok vannak, de a néptanácsnak egyik feladata, hogy a szarvasmarha állományt és a sertést állományt is tovább gyarapítsák. Most már a néptanács segíti ezeket a termelőket, hogy a nyár folyamán elegendő mennyiségű takarmányhoz jussanak, és tudják teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.
Elsősorban arra törekedtünk, hogy amikor a termelési terveket megállapítottuk, minden háztáji gazdaságra kíróljuk azt az állatállományt, amit szükséges, hogy fölneveljenek. Ezek szerint mindazoknak a gazdálkodóknak, akiknek lehetőség volt arra, kiszámítottuk és megállapítottuk, hogy milyen állatállományt kell az év végéig megvalósítsanak, és ehhez mérve állapítottuk meg a tervet. Ilyen szempontból azoknak, akiknek van 15 vagy 30 ár területük, kell tartsanak vagy 5 juhat, vagy egy szarvasmarhát. És törekszünk arra, hogy a mi szarvasmarha eladásra kerül a város területén, ne jusson más helyiségekhez eladásra, csak is a város területén azoknak, akinek kötelesség a tervet teljesíteni.
Tehát akkor arra törekedik a néptanács, hogy a helyi önellátást az itteni termelésből oldja meg.
Természetesen. Az egységes program alapján kötelességünk, hogy biztosítsuk a város önellátását a helyi termelésből.
Csárdásokkal köszöntjük a vizaknai szövetkezeti tagokat, gazdákat, Muszka Sándor népi zenekara muzsikál.
Mezőgazdasági Krónika című műsorunk hangzott el. Szerkesztette Fazakas Sándor és Gyarmati Dénes.
Elhangzott mezőgazdasági krónika műsorunk 1984. augusztusában volt hallható itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hittem még a szerelemben, én bolond hittem még, de ma már a szívemben szerelmed emlék rég. Rózsáidnak égő színe nevetett én felé. Elszáradtak már a rózsák, ó, miért hittem én. Néhány rózsaszál maradt meg nékem még. Mindez már emlék, hisz elfeledtél rég. Rózsáknál többet adtál, jól emlékszem néha még. Nála semmit sem hagytál, rózsák és néhány kép. És ha hangot felidézem, szerelemről ha szólt, hidd el, réges-régen érzem, minden hazugság volt. Néhány rózsaszál maradt meg nékem még. Mindez már emlék, hisz elfeledtél rég.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Székely Berében vagyunk, egy szalmaház épül. Veres Ernővel beszélgetünk, aki az ötlet gazdája ennek az épületnek. Hát hogy jött az ötlet, hogy szalmából, szalmabálából épüljön ez a ház?
Már több mint egy fél éve nézem az interneten ezt a fajta építkezést, és nagyon megtetszett. Mikor legelőször néztem, akkor nagyon furcsa volt, de úgy, ahogy néztem többet meg többet, annál nagyobb kedvem lett, hogy ilyent próbálják építeni. És itt a rokonoknak építek egy ilyent, hogy kipróbáljuk, hogy tényleg olyan, amilyent mutatták az interneten.
Gyakorlatilag hogy készül ez a ház? Gondolom, hogy van ennek is egy kő alapja.
Sokféleképpen csinálják. Van, ahol nem tesznek alapot, hanem ilyen autógumikra, meg mit tudom én, mire tesznek, sokféle módszere van, de itt ezen a vidéken azt a módszert még nem ismerik, idegen, és így alapot csináltunk neki, és faszerkezetet, és azt tégla helyett kifalasztuk szalmabálával.
Milyen szélesek a falak?
A szalmabálának a szélessége az 45 centi, a magassága 40 centi, és a szalmabála hossza az 80-tól 1 méter között van.
Mennyi idő alatt épült fel ez a ház?
6 héttel ezelőtt kezdtem lebontani azt a kis épületet, és azóta csináljuk, hogy ha jó segítségek vannak, akkor sokkal hamarabb megy.
Hány négyzetméteren van ez az építmény?
40 négyzetméteres, amiből csinálunk egy konyhát, egy fürdőszobát, meg egy kis kamarát.
Amikor felhúzták ezt a faszerkezetet, és megtöltötték az üregeket szalmabálával, akkor utána mivel tapasztották?
Erre rákerült egy sárga agyagból, amit összekevertünk szalmával, sok szalmát, amennyit megbírt, annyit beletettünk, és 5 centi kívül, 5 centi belül vakolat jön rá. És erre majd, hogyha ez kiszárad, akkor lesz egy vékony simítás és meszelés. Cementet egyáltalán nem használunk.
Az agyagot, amivel tapasztották, ezt megtalálják itt a határban?
Amiből a tégla készül, vagy itt faluvidéken csinálnak kemencét, vagy tapasztanak régi házakat, nem különleges agyag. Sárga agyag.
Hogy lesz megoldva a villanyvezetés ezen a falon? Mert a téglaháznál ott beszokták tenni a vakulat alá, vagy a vízvezeték, az hol fog menni?
Ugyanúgy abban az 5 centis vakulatba csinálunk egy kis vájatot, és szépen bele lesz nyomva a víznek a vízcső, és a villanynak a gégecső. Nem akadály, úgyhogy nagyon egyszerű, nagyon könnyű beletenni, és akkor utána csak be lesz szépen simítva. El lesz tüntetve a vakulatba a vezeték.
Én látom, hogy a födém is szalmabálából van, olyan vastag, mint egy bála.
Ide kerítettem olyan szalmabálát, egy másik gép gyártotta, aminek a magossága csak 30 centi. tehát 10 centivel kisebb, mint ami a falakba ment. A mérete ugyanaz, 45 centi széles, és 1,80-tól 1 méter között van a hosszak.
Felülről le lesz tapasztva, és alul pedig mivel lesz burkolva?
Hát alulról azért, hogy egy kicsit modernebb legyen, gipszkartonozzuk. De jó lenne alulról is ugyanúgy betapasztani. Csak sajnos elég nehéz megfelelő embereket találni, akik ezt a munkát is meg tudják úgy csinálni, hogy minden hagyományos legyen. Szívem szerint úgy szerettem volna, hogy rabichálóval behúzni, és hagyományosan tapasztani.
Mennyi energiát fognak ezzel megspórolni?
Tegyük fel, egy lakásba kell 10 vederfa, egy ilyenbe azt mondják, hogy kell csak 1 vagy 2 vederfa. Azért próbáltam meg, hogy kipróbáljuk, hogy tényleg így működik, ahogy mondják, vagy csak mondják.
Csodájára jár itt a környék?
Itt a faluban már nagyon sokan megnézték, mindenki csodálkozik, és mindenki azt mondja, hogy biztos, hogy meleg fog lenni. Télen meleg, és nyáron hűvös.
Bizonyította-e már az a tény, hogy mennyire tűzálló, vagy katasztrófa szempontból mennyire biztonságos egy ilyen építmény?
Én ezt személyesen nem próbáltam ki, de a vélemény azt mondja, hogy mikor kívül-belül le van tapasztva, akkor nem kap oxigént, és nem tud égni. Kipróbálták azt már úgy, hogy egy szalmabálát feltettek egy asztalra egyetemen, és meggyújtották, és nagy lánggal égett 1-2 percig, amíg azok a kiálló részek leégtek, és utána nem égett. Tehát ha nem kap oxigént, akkor nem tud égni. Vegyünk egy telefonkönyvet. Próbáljuk megelégetni, becsukva. Hogyha nem kap oxigént, ha a lapokat így nem emelgessük fel, akkor nem tud elégni. Úgyhogy ez a vélemény. Németországban, Ausztriában, Svájcban mindenhol ki lett próbálva, és a tűztesztet kiállta.
Mivel faszerkezetre épült, az erős szélnek is ellen tud állni, a viharnak ellen tud állni.
Igen, igen. Tehát a faszerkezet meg van csinálva, és akkor tégla helyett evel falasztuk ki. És nagyon szélesek a falak, 55 centi szélességű, vakolattal együtt.
Mennyire fogja bírni az árvizet, ha olyan helyre épül egy ilyen szalmaház, ami az árterületen van? Meddig bírják a falak?
Ennek a szalmaháznak az a feltétele, hogy alulról ne kapjon nedvet. Tehát bármiféle ház, ha tégla és akármi, a vizet beszívja. Ennek öntöttünk mi egy normális alapot, amilyen hagyományos házaknak, tettünk egy kátránypapírt, és arra tettük rá a bálákat, hogy alulról ne kapjon nedvet.
Kezdetektől a végéig mennyi idő alatt lehet felépíteni egy ilyen házat? Egy fél év alatt készen van?
Attól függ, hogy mekkorát építünk, de az én példám ez egy hónapi munka alatt megvan.
Veres Semese vagyok, az építés ötletgazdájának a felesége. Együtt szeretnénk ezt tovább fejleszteni, és együtt szerettük volna kipróbálni. Na most ez az első projekt, amit a férjem megcsinált. Reméljük, hogy a hozzáfűzött reményeket be fogja tölteni, ugyanis nagy kutatások folynak ilyen szempontból a Cambridge Egyetem, Angliába. Németországban már építenek, tehát elfogadott építőanyag, Svájcba, Svédországba. A legrégebbi szalmabálaház, amit ma is használnak, mint egy motelt, az Amerikában van, 1908-ban épült. A tapasztalatok szerint a hagyományoshoz képest 90%-kal kevesebb energiába fűthető, lélegző, helyi alapanyagból készül, helyi építőanyagból, nem használtunk cementet, nem használtunk semmi olyant, amit fosszilis energiával állítottak elő. A szállítás a minimális, többnyire ugye a környékről lovaskocsival történt, szekére, nem volt szennyezés. Szállítás ideje alatt sem. Igyekeztünk a lábnyomot, ezt a bizonyos ökológiai lábnyomot a minimálisra csökkenteni. Hát reméljük, hogy ezzel hozzájárulunk, egy kicsit is.
Karácsonyra lesz kész, ha minden igaz, de már tudjuk-e, hogy hol mi lesz?
Igen, igen, tudjuk, ezt első perctől úgy építettük, hogy valamilyen szinten megvolt az alaprajz. Tehát egy 40 négyzetméteres helyiség, ugye a hosszabbik oldalán van a bejárat, a hosszabbik oldal a sarkán, lesz egy szélfogó, hogy a beáramló levegőt egy kicsit megkavarja, ilyen kis előszobának is mondhatjuk. Aztán egy L alakú konyha lesz, nappali konyha, egy fürdőszobának való rész le lesz falazva, és egy kamra. A közfalnak használunk egyedül közfaltéglát. Azt is csak az azért, mert most már a belső falat nem célszerű, hűvös van és nem célszerű szalma bálás agyagból építeni. A tervünk egyébként az volt, hogy szalma bálás agyagból épül a közfal is.
A bútorzat az is valami természetes anyagból fog készülni, vagy hagyományos bútorokkal lesz berendezve?
Egyelőre hagyományos bútorokkal, de szeretnénk a környékről a falusi bútorzatnak megfelelő bútorokat majd beszerezni, összeszedni, ha sikerül. Tehát úgy szeretnénk, amilyen ezen a területen, a Felső Nyárád mentén volt a hagyományos bútorzat, hagyományos textíliák, úgy szeretnénk ezt a helyiséget berendezni.
Hát sokan fogják irigyelni ezután a műsor után.
Nagyon remélem, hogy nem csak irigylik, hanem követik is a példát.
Az elmúlt 7,5 percben a székelyberei Veres Ernővel és feleségével Emesével beszélgettünk. Interjúnk 2012. november 30-án hangzott el a Környezetünk Védelmében című rovatunkban. A folytatásban Zájsz Gabriella énekel.
Hozzád száll egy néma vágy, suhanó árnyék esti szélben. Mondd, hol talál rád szép szerelmem, hogy elvigye e szív szavát. Még hozzád száll egy gondolat, körötted jár most észrevétlen, elfáradt vándor tűző fényben, úgy szomjazom egy jó szavad. Száz ifjú jár más-más után, a léptük halkan szól az úton. Sietek, rád nem lelek, miért bujkálsz, merre jársz, nem tudom. Még érted sír a déli szél, elkísér néha estelente, míg téged várlak, reményt vesztve, vigasztaló rólad beszél.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A Transz együttessel búcsúzom, a viszonthallásra.
harcban együtt voltunk, és ez sokat ígért. Nem telt el egy nap, sem egy óra, hogy velem ne legyél. Álmaimban is velem voltál minden éjszakán. Napsütésben, zord időben, télen, nyáron át. Ez a dal lehet az, mi elér felé. Ez a dal neked az, mi sokat ígér. Ez a dal lehet az, mit megértenél. Mitől értelme lenne a szónak, ha jól figyelnél. Ez a dal lehet az, mi elér felé. Ez a dal neked az, mi sokat ígér. Ez a dal lehet az, mit megértenél. Mitől értelme lenne a szónak, ha jól figyelnél. Megváltoztál pár nap alatt, itt el nagyon kár. Te voltál az életem, a fénylő napsugár. Nem kell nekem most már semmi, csak egy ének, semmi más. Ez a dal lehet az, mi elér feléd. Ez a dal neked az, mi sokat ígér. Ez a dal lehet az, mit megértenél. Mitől értelme lenne a szónak, ha jól figyelnél. Ez a dal lehet az, mi elér felét. Ez a dal neked az, mi sokat ígér. Ez a dal lehet az, mit megértenél. Mitől értelme lenne a szónak, ha jól figyelnél. Ez a dal lehet az, mi elér felé. Ez a dal neked az, mi sokat ígér. Ez a dal lehet az, mi megértenél. Mitől értelme lenne a szónak, ha jól figyelnél. Ez a dal lehet az, mi elér felé. Ez a dal neked az, mi sokat ígér. Ez a dal lehet az, mit megértenél. Mitől értelme lenne a szónak, ha jól figyelnél. Ez a dal lehet az, mi elér felé. Ez a dal neked az, mi sokat ígér.